A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Guten Tag, 6 óra 46 perc van. Ez a biztos. Mostantól erre rendezkedünk be, mert Gede kollega tegnap a délutáni műsorban is permanensen jó reggelt kívánt, most már nem szabad ezt tennünk.
Szerintem csak egyszer
kívánt. Mi már fenn vagyunk, és ami fenn vagyunk, akkor már régen megy a nap, úgyhogy jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin, benne Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS és a WhatsApp számunk, ide lehet mindenféle észrevételt küldeni, ha csak igen, az jut eszetekbe, hogy tululú, azt is nyugodtan elküldhetitek. Én szolgalelkien be fogom olvasni, megígérem. Itt van D. Kartárs napindító üzenete. Tavaszias jó reggelt, kartársak! A szokásos útvonalon Budapestig suhan a forgalom befelé Gödről a régi kettesen végig Dunakeszig, de az M3-as bevezető már torlódik az újpesti lehajtótól, aki haladni akar a Szent Mihályi még megteheti, ajánlja. Tehát D. Kartárs, lehet hozzá csatlakozni, és hát ugye Uzsonna Kamat volt, tegnap volt az első adása a Millás reggeli délutáni kiadásának, és hát ír egy hallgató, nem is rosszakat róla, például tegnap megtréfáltatok az Uzsonna Kamattal, utoljára 18 évesen tudtam annyit inni, hogy skippeljek egy komplett napszakot.
Igen, igen, van, ez előfordult anno.
Velem soha. Velem mostanában fordul elő, de biztos a kor teszi. Na, nézzük, mi történt.
Mi történt?
Január 9-én.
Boldog névnapot kívánunk minden kedves Marcel nevű hallgatónknak. Ők biztos, hogy tudják, hogy a nevük latin eredetű, a Marcellusból származik, ami egyébként a Marcusnak a becézett formája azt volt.
Tudod ki.
Én tudom. A Marcel. Itt szokott ülni velünk, igen, a stúdióba. Lehet találgatni, hogy a stábból ki a Marcel.
Két Vasilyből melyik lehet a Marcel?
Hát most miért mondtad, Vasily, hogy kettő? Igen, mert így, ja, hogy így itt segítettél a gyengébbeknek.
50, hát most azt hittem, hogy ez mi volt az a műsor, vágó úr?
Igen, a telefonos segítség.
Nem, a telefonos, az a felező volt.
Ja, felező, igen, a felező, igen, volt, így van.
Na, tehát Isten éltesse az összes Marcel nevű hallgatót, és a hallgatók hallgatóinak hallgatóit is, meg apáink apáinak apáit is, akiket Marcelra, vagy Marcusra, vagy Marcellusra. Tényleg Marcellus Wallace-nak is ma van a névnapja. Na, őt külön köszöntjük. Nézzük, mi történt, vagy kik születtek helyesebben január 9-én. Hát a bőség zavarával
küzdünk. Válogassunk inkább, jó?
Jó. Én nyilván a legfontosabb.
1925.
Levan Cleef, amerikai filmszínész. Cseh Tamás még nótát is írt róla.
Júj, az jó volt.
Aki úgy tudott nézni a kalapja alól, mint soha egyetlen egy western színész sem.
Ugye?
És úgy tudott cigarettára gyújtani nézés közben, ahogy egyetlen egy western színész sem tette azóta se. Az én egyik kedvenc alakom a Yul Brenneren kívül.
A nagyon jó, és az a zseniális jelenet, amikor hárman állnak, és egy mexikói párbajt láthatunk. Igen. Ott Clint Eastwood, ugye? Eli Wallach, és ugye úgy van, igen, úgy, és Levan Cleef állnak.
Igen, és nem sokára a Ben moziba meg lehet nézni, ne a jó, a rossz és a csúfot. Én szeretnék oda eljutni. Mert gyerekkoromban láttam utoljára a jó, a rossz és a csúfot moziba, úgyhogy azt hiszem, mindjárt kikeresem nektek, ha valakit hát érdekel.
Én nem gyerekkoromban láttam, nagyon sokszor.
Jó, én is nézni láttam már azóta, de moziba. régi moziban. Feeling, aha, érted?
Ja, igazad van.
No, hát akkor a legjelesebb születésnapost ki is emeltük. Rád bízok még néhányat.
Hát természetesen vannak még egy páran, például 44-es születésű Jimmy Page, angol gitáros zeneszerző, aztán egy nagyon komoly magyar zeneszerző és zenész is, Dés László ünnepel ezen a napon, ő 1954-ben született.
Én pedig pukedliznék, és úgy kívánnék boldog születésnapot Katalin Cambridge-i hercegnének, aki 1982. január 9-én született.
Na hát nincs más hátra, András, mint előre. A például Nixon, elmondjuk, el. Mondjam el a Noxint.
Igen.
Hát 13-as Richard Nixon, vagy hát 13-ban született, ugye 94-ben hunyt elő. Richard Nixon az Amerikai Egyesült Államok 37. és hát az egyik leghíresebb.
És egyik legpekhesebb elnöke, nem?
Hát igen, 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 igen. A leragasztott ajtó és a Watergate irodaház botránya.
Igen. Ő volt az egyetlen, akit megbuktattak, nem?
Én, hát várjál, most azt így
most nem tudok visszamenni az biztos. Alapító atyákig, de
de azt tudja, hogy a leghíresebb.
Igen, igen. No kérem szépen, akkor még egy fontos információ, baleset a Kálvin téri kereszteződésben. Ezt GG írja az Astoria felé vezető oldalon, az Isten szerelmére csak óvatosan közlekedjünk ezúttal is, mint minden reggel. Illetőleg Primus is írt róla egy nótát, ezt nem tudom, hogy kiről írt.
Tényleg? A Lee Van Cleef-ről? Nagyon klassz, meg fogom nézni.
Ja, lehet, igen. És köszönjük szépen Stemónak, aki elküldte ezt a szót, hogy Tululu.
Igen.
Ezt olyan jó visszaolvasni jó. Így.
Mondjuk el, mi lesz a műsorban, András, hogy ez teljesen mindegy.
Szerintem az irreleváns, mert valamit tervezünk ugyan, de az úgy se szokott megvalósulni, vagy nem úgy, nem abban a formában.
Na jó, akkor 0630-2010-909 infokukac.milasreggeli.hu milasreggeli.hu és a kapcsolati űrlapunk, illetve facebook.com/milasreggeli, itt lehet minket elérni és velünk kontaktálni.
Now we're brave, baby. Tell 'em. The day is back to love. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3,1%-ot ment fel a BUX, 40.104 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető papírok mind erősödtek, a közepes részvények és a kisebb papírok körében azért már nem volt ilyen egyértelműen jó hangulat, de lássuk a részleteket. A zászlót Telekom vitte, 468 forinton fejezte be a kereskedést, ami 6,1%-os drágulás. 3,1%-kal erősödött a MOL és az OTP párosa. Az előbbi 3090, a bankpapír 10.970 forinton zárta a tegnapi napot, a Richter pedig 2%-ot ment följebb, 6.750 forinton zárt. Hát a közepes papírok és a kisebb papírok között üdítő kivétel volt az, amelyik erősödni tudott. Ilyen volt például a Waberers vagy a Cvak, előbbi 1%-ot, utóbbi majdnem 1%-ot tudott erősödni, de alapvetően nem volt jó hangulat ebben a szegmensében a budapesti értéktőzsdének. Volt egy 8%-os Émász bukó, ugyanennyit esett a Graphisoft Parkennél, 1%-kal nagyobbat az FHB, Cikk Pannónia 2%-os mínusz, Panergy 1,1%-os mínusz, úgyhogy ezek voltak a legfőbb mozgások tegnap a budapesti értéktőzsdén. Eközben külföldön?
Hát nézzük Amerikában, mi történt. Volt a nyitás után egy majdnem 1%-os esés, és ezt sikerült ledolgozni elég gyorsan a vezető amerikai indexeknek. Zárásra a Nasdaq és az S&P 500-as is rekordot döntött, tehát két rekord is született. A Dow pedig minimális eséssel fejezte be végül a napot. Hát és természetesen óriási sztori továbbra is, a Bitcoin egy 10%-os zuhanást könyvelt el, tehát beszakadt mondható az árfolyama. Egyébként általában hatalmas eséseket is látni a kriptovaluták piacán a tőzsdéken lévő jó hangulat ellenére. Úgyhogy úgy tűnik a Bitcoin és a kriptovalutáknál, sőt 11,5%-os volt végül a mínusz, az Ethereum 3%-ot, a Ripple 27%-ot, a Bitcoin Cash pedig 20%-ot esett, ha már ezekről beszélünk, úgyhogy óriási volatilitás van ezekben az instrumentumokban, nevezzük őket így. Na de nézzük vissza, hogy mi történt az amerikai piacokon. Azt mondja, hogy kit tudnánk itt kiemelni hirtelen. Hát talán általános hangulat volt a legfontosabb, és most gyorsan akarok mondani egy japán tőzsdét is, mert hogy az is egy jó indikátora annak, hogy milyen volt az Egyesült Államoknak a hatása. Azt mondja, hogy igen, 0,6%-os pluszban jelen pillanatban a Nikkei 225-ös, tehát az kitart. Na nézzük akkor, hogy a mínuszos oldalon kik voltak. Amerikában a Ford 0,4%-os mínusszal, Snapchat 3%-kal, a GoPro 13%-os mínusszal, a Teva is 0,5%-os mínusszal, emelkedett azonban a Google 0,5%-kal, és még kik, nézzünk. Igen, azt mondja, hogy a Tesla 6,2%-kal, az AMD 3,4%-kal, ők voltak tehát a pozitív oldalon. De mint mondtam, a nagy vesztesek között a GoPro 13%-kal, úgyhogy nem volt jó napja a GoPro-nak.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Nyugdíjas pedagógusokat keres az Egyszülős Központ. Csökkentik a Jobbik költségvetési támogatását, és nagy ködre figyelmeztetnek a meteorológusok. Jó reggelt kívánok, egy perc múlva lesz 7 óra. Megközelítette a 2000 milliárd forintot a tavalyi egész éves államháztartási hiány, ami GDP arányosan 5% felettinek felel meg, jelentette az előzetes pénzforgalmi adatot a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hasonlóan magas éves deficitre legutóbb 2006-ban volt példa. A tárca hiány célja 1200 milliárd forint volt. Manai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár szerint az Európai Uniós programok előfinanszírozása áll a viszonylag magas pénzforgalmi hiány hátterében. Magyarország az Európai Unió része marad, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a német Bild napilapnak adott interjújában azt mondta, Magyarország azzal teszi a dolgát, hogy védi a schengeni határt. Hozzátette, ez 2015 óta 1 milliárd euróba került, és Brüsszel egyetlen fillért sem fizet ezért. Úgy vélte, a menekült probléma megoldása nem az, hogy az illegálisan az unióban tartózkodó embereket szétosszák, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. Júliustól csökkentik a Jobbik költségvetési támogatását. Az államkincstár az állami számvevőszék által kiszabott bírság összegével megegyezően utal kevesebbet a pártnak. A kincstár elnöke elmondta, hogy törvény szerint a pártok névtelen adományt nem fogadhatnak el. Amelyik mégis megteszi, annak be kell fizetnie az adott összeget a központi költségvetésnek, és a párt támogatása ugyanennyivel csökken. A Jobbik kérheti, hogy részletekben vonják le az összeget a támogatásukból. Nyugdíjas pedagógusokat keres diákok korrepetálásához az Egyszülős Központ. A februárban nyíló több mint 600 négyzetméteres épületben lesz játszóház, több közösségi iroda és konzultációs szoba is. Jelenleg több mint 500 000 gyereket nevelnek egyedülálló szülők Magyarországon, közülük sokan anyagi gondokkal küzdenek, és így például külön órákat sem engedhetnek meg maguknak. Plágium pert indított a Radiohead. A brit rock zenekar azzal vádolja Lana Del Rey-t, hogy ellopta kultikus dalát, a Creep-et. Állítólag az amerikai énekesnő új albumán megjelent Get Free című számához koppintotta le a másfél évtizeddel ezelőtti sikerdalt. Az amerikai énekesnő tagad, de felajánlotta a dal bevételeinek 40%-át. A Radiohead viszont nem enged, a szám egészét a sajátjának tekinti, és így a teljes bevételt akarja. Végül az időjárásról. Marad a tavaszias idő ma is, de a tartós, sűrű köd miatt 10 megyére adott kifigyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. Esni viszont nem fog, estétől azonban nyugaton és északon kisebb eső, zápor előfordulhat. Helyenként megerősödik a szél is, 7 és 13 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A ma reggeli közlekedés semmilyen időjárási tényező nem nehezíti, enyhe időre ébredhetnek, a látási viszonyok kielégítőek. Jó tempóban haladhatnak, a bevezető utakon sincs még jelentős forgalom, sem balesetet, sem trafifaxot nem láttak a kollégáim. Köszönöm a figyelmüket, vezessenek óvatosan, tovább jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra! PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! 7 óra 8 perc van, és 2018. januárjának 9. napját írjuk. Ez pedig a Millás reggelit a 90.9 Jazzy, benne Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Kérem szépen, egy klasszikus osztott meg üzenőfalunkon, Tomikácska, elmondom, hogy mi lesz veled és velem. Elutazol. És ha elutazol, el leszel utazva. Marcellus Wallace-t idézi.
Igen, és az egész jelenet, ami ezt megelőzi, az arra, a filmben az egyik képes. Legnagyobb.
Figyelmetekbe ajánljuk Facebook oldalunkat azért, mert most volt szerencsém észlelni azt, hogy Kántor Endre élő egyenes adásban megnézte a tegnap éjjeli posztomat, és hát leírhatatlan hatással van a közönségre ez az éjjeli poszt. Egy kicsit elgondolkodtató, de akinek beugrik, az azonnal fog kérni egy bögre kávét, vagy egy kis türelmet legalább, mert
vagy
Endre ez utóbbi
tette. Egy légkalapácsot, vagy egy szögbelövőt, és elindul megkeresni téged.
Igen. No kérem szépen, sajnos szomorú hír is van a közlekedés a gyorsforgalmi útházatájáról. Vecsésnél áll, mint a cövek, írja Zotya, okát egyelőre.
Hát
nem
én is
tudjuk.
Azt vettem észre egyébként, hogy a szokásosnál az én általam frekventált útvonalon nagyobb a forgalom, úgyhogy meglepődtem az előző üzeneten, amikor azt írta a kedves hallgató, hogy jól lehet haladni.
Jó, nézzük, mit ír a magyar sajtó. Itt van előttem mindjárt a Magyar Idők címlapja. Ebben 2000 milliárd forintos adókedvezményt emleget a szerző. A gyermek kedvezmények révén 2011 és 2018 között megközelítőleg 1900 milliárd forintot hagy az állam a kisebb gyermeket nevelő és legális keretek között munkát vállaló szülőknél. Ezt Varga Mihály nyilatkozta alapnak. 2016-ban elkezdődött a program, amely 4 év alatt egyenlő részletekben duplájára emeli a két gyermeket nevelő szülőket megillető kedvezményt. Az érintettek havi 20.000 forint helyett 2019-ben már 40.000 forintra lesznek jogosultak. Idén két gyermek után havonta 35.000 forint adó és járulék kedvezmény érvényesíthető. Ekközben az egygyermekes családok havonta 10.000 forinttal számolhatnak, még a három vagy több gyermekeseket gyermekenként 33.000 forint levonható kedvezmény illeti meg. A tárcavezető kitért arra, világossá kell tenni, ki mit gondol a migrációról, úgyhogy ez viszont nem gazdasági téma, úgyhogy ezt most én nem fogom felolvasni nektek engedelmetekkel.
Aztán szintén nem teljesen gazdasági, de érdekes témával nyit a napi.hu. Ma reggel napok alatt eldőlhet Merkel sorsa. Veszélybe került Angela Merkel kancellár politikai jövője, hogyha nem sikerül január 11-éig, tehát ez holnap után, tető alá hoznia egy megállapodást arról, hogy pártja a CDU, illetve a bajor CSU és a szociáldemokrata SPD megkezdi a tárgyalásokat a nagy koalíció folytatásáról, akkor véget érhet vezetői karrierje. Ezt foglalja össze
ezt
és elemzi.
Ezt egészen biztosnak gondolod?
Hát nem én, hanem a napi.hu írja ezt
de
az elemzést.
De milyen forrásokra hivatkozom?
Sokféle forrást idéznek, többek között a Financial Times-ot, a CNBC-t és német lapokat is ide citálnak, és ebből írtak egy ilyen összefoglaló cikket. Még itt van az ARD TV friss közvéleménykutatása is, és ebből az derül ki, hogy a németek 45%-a szerint Merkelnek nem kellene folytatnia a kancellárkodást. Úgyhogy egész megosztott Németország, legalábbis az ARD kutatása szerint.
No, hát nem ért, sok olyan dolog van, amiben a városi ember nem ért egyet a falusi emberrel. Például a Világgazdaság címlapján van egy ilyen. Még nincs dráma, de 2-3 héten belül szükség lenne fagyra.
Igen, igen.
Minuszokra vár az agrárium, hogy kevesebb legyen a kártevő. Ha elmarad a hideg, a gazdák a károkozók elleni védekezés költségének 10-20%-os emelkedésére számítanak. A mostani enyhe időjárás még nem zavarja meg a gyümölcsfajok téli mély nyugalmát, mondta a zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet alelnöke a Világgazdaságnak. A gabonatáblákon a hótakaró nélküli mínusz 20 fok veszélyesebb lenne, az egyes helyeken virágzó repce pedig majd lefagy és újra kihajt, ez még nem okoz károkat. Növényvédelmi gondok nincsenek, bár itt is kellene a fagy, hogy elvégezze a kártevők gyérítését. Ha elmarad, akkor ugye említettem, 10-20%-kal többet kell a kártevők elleni védekezésre majd költeni. Aztán Temérdek jogsértő taxis, ez is a Világgazdaság
címlapja. Na, ez egy érdekes, mert ezt többen is megírták. Én az M4.hu-n olvastam, ez a még mindig rengeteg a taxis hiéna.
Igen.
És mondd csak el, miről szól?
Hát egyetlen mondatban össze tudom neked foglalni. Tavaly több mint 100 alkalommal tártak fel viteldíjjal kapcsolatos visszaélést, és több mint 150 ezzel kapcsolatos panasz is érkezett a BKK-hoz.
Én azt nem értem, és most kezdtem el csak gondolkodni, hogy mennyire jó az a kifejezés, hogy taxis hiéna. A hiéna az dögevő, nem?
Igen.
Akkor az utasokat dögök? Vagy hogy van ez ebben a hasonlatban? Tehát
de a hiéna az így kirabolja.
Vagy a taxisokat dögök, és akkor a...
Ne sértsük meg a taxis társadalmat. Az
nem, én a taxis hiéna etimológiáját próbálom itt felderíteni.
Hát ez egy szleng kifejezés, nem hiszem. Hát az a hiéna, az a lehiénáz valakit, az nincs meg ez a szleng kifejezés.
Hogy
hát
ez miért, hogy...
Ez a kifosztja, ellopja, uh-huh. lerabolja, egyébként védekezésre képtelen áldozatot. Tehát
a védekezésre képtelen áldozatok. Igen. Ja, értem.
E rádió egyik vezető beosztási munkatársa is közzétett két térképet a minap csak erre a témára reflektálva. Az egyik térképen a Google által ajánlott legrövidebb útvonal szerepel, a másikon pedig a valós útvonal, ami végül is ő hazakerült, és hát ez kettő híddal északabbra van, mint kellene. Uh-huh. Úgyhogy vitte egy kört a városba a taxis.
Mit nem szólt? Ő védekezésre képtelen áldozat?
Kérdés. Na, ez egy jó kérdés.
Na mindegy, hát
Én nem vagyok feljogosítva, hogy én a nevébe beszéljek erről, de valami olyasmit írt a Facebook posztja alá, mert mindenki megkérdezte, hogy miért nem szólt, miért nem verte ki a balét, miért nem tett panaszt. Azt mondta, hogy és változik valami? Uh-huh. Ha ő ettől panaszt tesz.
Hát igen, hogyha ő szól, akkor ő, az ő pénztárcájában jelentős változás következik be. Szerintem, de hát ez csak az én véleményem. Na, hát akkor köszönjük szépen, András, ezeket az információkat is. Van-e, amit a kedves hallgatók írtak nekünk?
A kedves hallgatók hallgatnak.
Akkor hallgassanak.
Nem írnak, csak hallgatnak belünket.
Jó, akkor hallgassanak minket továbbra is.
Zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
No kérem, hát olvastuk az újságban, hogy történelmi csúcson a világ eladósodottsága. A Reuters írt erről, aztán átvett a magyar sajtó is. 2017 harmadik negyedévében 233 billió dollárt tett ki a világgazdaság adósságállománya, az Institute of International Finance jelentette ezt. Hát magyar pénznemben ezt nem is szeretnénk interpretálni, valahogy így nézne ki, hogy 60 ezer billió forintban számolva. 60 ezer billió forint. Ezt be tudod fogadni, Endre?
Nem, és ilyenkor mindig elbizonytalanodom, hogy aki fordította a cikket, az a milliárdnál elvérzette, vagy pedig jól fordította-e.
Na mindegy, nem a szám a lényeg, hanem hogy aggódjunk-e. Ezügyben tárcsáztuk, kérem szépen, szakértőnket, Madár Istvánt, a Portfolio.hu vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát te leültél, mikor láttad ezt a számot, vagy higgadtan kezelted a helyzetet?
Éppen ültem, úgyhogy nem kellett leülnem, de egyébként mondhatnám azt, hogy higgadtan kezeltem. Egyrészt ugye régóta hasonló volumenű a világ adósságállománya. Másrészt azért itt két dolgot érdemes figyelembe venni. Az egyik az, hogy a világban hány megtakarító van, aki valamilyen formában közvetett vagy közvetlen formában hitelt nyújt valakinek, mondjuk egy német nyugdíj megtakarító egy, nem tudom én, kínai önkormányzatnak, az önmagában nagyon keveset mond arról, hogy milyen a pénzügyi stabilitás a világban. Hiszen azon múlik ez a dolog elsősorban, hogy azok, akik a hitelt fölveszik, azok összességében milyen megbízható adósok, és előfordulhat-e az, hogy esetleg tömeges csődesemény bejelentésével elpárolognak megtakarítások valahol a világ egyik másik pontján.
Igen, figyelj!
Ilyen szempontból ez az óriási nagy szám, ez nem nagyon sokat mond.
Igen. Meg nekem az jutott eszembe, mikor olvastam ezt a kis szösszenetet, hogy nem teljesen természetes az, hogyha a fellendülőben van a világgazdaság, akkor mindenki mer hitelt felvenni, mer fejlesztésre költeni, akár hitelből is?
Így van, nagyon jól mondod, ugye ahogy a gazdaság növekszik, úgy nyilván a hitelképessége is növekszik a szereplőknek, vagyis egyre nagyobb mennyiségben vehetnek fel úgy hitelt, hogy egyébként ez nem növeli a visszafizetési kockázatot. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor rögtön meg is fogalmazódik bennünk, hogy talán nem egyszerűen ilyen óriási számokkal kell dobálózni, hanem a GDP arányos számot érdemes figyelni, vagyis azt, hogy a világ által megtermelt összjövedelemhez képest hogyan alakul ez a szám. Ez egyébként pedig 4-5 negyed éve csökken. Tehát összességében az óriási növekmény még mindig nem elegendő ahhoz, hogy GDP arányosan is növekedjen ez az államadó. Ez nem állam, hanem mindenféle adósság ugye a világban. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy ez el fog tűnni, mert azért attól messze van ez a dinamika, de azt, hogy nem növekszik tovább GDP arányosan, tehát a megtermelt jövedelemhez képest a világ adóssága, az alapján már szerintem egy kicsit árnyalódik ez a kép, és nem kell feltétlenül eredet vágni magunkon, amikor azt halljuk, hogy hány sok ezer milliárd forintról van.
Na akkor pont ez a kérdés lett volna, amit félig meg is válaszoltál, hogy ha meglátunk egy ilyen számot, meg egy ilyen számítást, akkor egyáltalán mire következtethetünk ebből? Mire kell gondolnunk?
Természetesen abban az esetben, hogyha mondjuk ez a szám GDP arányosan is meredeken emelkedne, az azért figyelmeztető jel lenne arra, hogy valahol bizonyára a világban vannak olyan szereplők, akik a jövedelem növekedésén túlmenő hitelfelvételt produkálnak. Ez persze nem jelenti azt feltétlenül, hogy dráma van, de minden esetben egy figyelmeztető jel arra, hogy esetleg növekedhetnek a világgazdaságban a csődkockázatok. Ugye, de pont azért, mert mint mondtam, ez a szám nem mutatja meg, hogy pontosan ki az adós és ki a hitelnyújtó, ezért ez nagyon keveset mond arról, hogy mekkora is ez a csődveszély, vagy ez a pénzügyi stabilitási kockázat a világgazdaságban. Ez azt kellene megnézni, hogy kik az adósok. Most természetesen, ha azt látjuk, hogy Venezuela az adós, vagy mondjuk a kínai önkormányzati szektor, akkor kicsit redőzzük a homlokunkat, mert azt mondjuk, vagy akár az olasz állam, mert ha ő nekik GDP-arányosan növekszik az államadósságuk, akkor olyan szereplőknek az adóssága növekszik, amely adósság hát eddig is azért fenntarthatósági aggodalmakat jelentett a befektetők számára, mert már eleve túl nagy adósságállományuk van. Ha olyan szereplőknek növekszik az adóssága, mondjuk versenyképes vállalatoké, vagy korábban el nem adósodott lakossági szereplőké, akkor természetesen egészen máshogy kell nézni ezt a számot.
Nem lehet ez veszélyes abból a szempontból, ugye az Amerikai Egybank már elkezdte a kamatemelési ciklust, ugye az Európai Központi Bankban is már néha-néha beszélnek erről a dologról. Tehát, hogyha beindul a világgazdaságban egy ilyen kamatemelési ciklus, ami ugye már jó ideje várat magára, tehát egyre nagyobb a valószínűség, hogy végül bekövetkezik, akkor ez az adóssághegy nem fog tovább nőni.
Ez egy nagyon fontos kérdés, amit feszegetsz. Valóban ennek az adósság állománynak elsősorban nem az a problémája, hogy akár nominálisan, akár GDP arányosan magas szinten stagnál, vagy picit nő, picit csökken, hanem az az általános kérdés, hogy vannak-e olyan szereplői ennek a világgazdaságnak, ahol az ő általuk fölhalmozott adósság csak azért fenntartható, mert rendkívül alacsony kamatok mellett tudnak eladósodni. És akkor megint mondjuk hívhatnánk itt példának az olasz államot, aminél megoszlanak a vélemények arról, hogyha esetleg elkezdenek emelkedni a kamatok, akkor az mennyire jelent nekik problémát mondjuk az adósság finanszírozásban. Ez valóban egy létező jelenség, de azért nem azt kell gondolni, hogy ha most a Fed elkezdi tovább emelni 25 bázispontonként a kamatot, akkor óriási csődeseményeknek kell bekövetkezni a világban, de lehetnek olyan szereplői valóban ennek a gazdaságnak, amelyek annyira kifeszített módon adósodnak el, hogy okoz nekik problémát a kamat emelkedése. Azért a világban nagyon sok ilyen pénzügyi és kamatciklust figyelhettünk már meg, és azért nem törvényszerű, hogy ez bekövetkezzen, és azért talán ami egy óvatos optimizmussal tölthet el minket, az az, hogy azért az elmúlt években ugye azért csak keresztül vergődtük magunkat egy óriási válságon, és nagyon sok országban komoly hitelfékeket építettek be, illetve olyan biztosítékokat, amelyek azért a túlzott eladósodást próbálják megfékezni. Ugye mindenki által talán Magyarországon ismert az, hogy mondjuk nálunk a lakás célú eladósodásban, akár a lakás értékéhez, akár a jövedelem és a törlesztő részlet arányában vannak olyan korlátok, amelyek megakadályozzák azt, hogy a lakosság egyes szereplői túlságosan nagy mennyiségű hitelt vegyenek föl. Más országokban is vannak hasonlók. Mondom, ez az óriási szám, vagy statisztika nem enged abba bepillantást, hogy ezek mennyire jelentnek problémát a világban.
A válság előtt voltak remek infografikák az amerikai lapokban, hogy azt hiszem 10 dollárosokat raktak egymásra, és hogy mekkora adóssága van az Amerikai Egyesült Államoknak minden felé, és hogy ilyen Empire State Building magasságú dollárhegyeket lehetett ebből rakni kamion számra odahordott 10 dollárosokból, és akkor mondták, hogy nagyon nagy baj az eladósodottság a világban, és hogy nem is nagyon lehet tudni, hogy ezt az adóssághegyet sikerül-e valaha ellapátolni. Ebből a szempontból sem aggasztó ez a bődületesen nagy adat? Tehát, hogy egyáltalán vissza kell fizetni valaha ezt az adósságot, vagy ez így benne van a rendszerben, és mindig újra termelődik, tehát értelme nem nagyon van annak, hogy ez drasztikusan csökkenjék. Vagy ha csökken drasztikusan, akkor éppen nagy baj van.
Igen, ez nagyon fontos dolgot fogalmaztál meg, hogy azért a világgazdaságban az, hogy kitermel meg valamilyen jövedelmet, és arra éppen pillanatnyilag szüksége van-e, vagy megtakarítás formájában a jövőbeni magasabb fogyasztása reményében ezt odaadja egy banknak, aki elkezd hitelezni belőle bárkit, vagy befektet olyan típusú befektetésbe, amiből végül valahol a nap végén hitel lesz, az önmagában egyáltalán nem rossz dolog. Mert az azt jelenti, hogy működik a pénzügyi rendszer, és a pénzügyi rendszer át tudja transformálni ezt a megtakarítást tőkévé, és ebből a tőkéből aztán olyan emberek és olyan gazdasági szereplők végezhetnek akár munkahelyteremtő beruházást, akár csak magasabb valamilyen fejlesztést, ami az világ számára is hasznos. Tehát önmagában a hitelezés az természetesen egy hasznos dolog, és amit mondtál, az pontosan így van, hogy ez természetesen újra termelődik. Tehát sosem lesz olyan, hogy a világgazdaságban mindenki azt gondolja, hogy nekem pont a saját pénzem elegendő, és senki mástól nem fog kölcsön kérni. Gondoljunk, egy vállalat esetében ez mennyire abszurd lenne. Ugye, tehát ilyen értelemben az, hogy van hitelállomány, és a hitelállomány változik időről időre, mert néha több hitelt vesznek föl, néha hagyják őket lejárni. Ez teljesen természetes dolog. Amit mondtál, hogy az Egyesült Államoknak milyen óriási adósságállománya van, ez valóban látványos infografikákon bemutatható, de azért azt kell látni, hogy elsősorban akkor van ebből nagy baj, hogyha a gazdaság összeesik. Ugye, és ez a válság során nyilván aggasztó volt. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem az a kérdés, hogy a vállalatnak majd 3-4%-on vagy 5-6%-on kell-e visszafizetni a hitelt, hanem az a kérdés, hogy az árbevétele összeomlik-e 10-20-30-40%-kal egy globális krízisben, az igen nagy baj. Olyankor nyilván a gazdasági szereplők hitelvisszafizető képessége drasztikusan tud romlani. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy úgy néz ki, hogy végre 2017 volt az első olyan viszonylag tiszta év a válság óta, amikor úgy, hát jóval több volt a színpötty ebben a képben, mint a fekete pötty, tehát jól nézett ki a világgazdasági konjunktúra, nem voltak igazán fertőző, gócnak látszó világgazdasági problémák sehol sem, és úgy tűnik, hogy a 2018-19-es év is ilyen szempontból ilyen lehet, már persze nyilván a meglepetéseket senki nem látja előre, tehát kockázatok természetesen mindig vannak, de ilyen szempontból az az alapkép, ami ma a közgazdászok előtt áll, az az, hogy a világgazdaság, ha nem is óriási tempóban, de a válság óta nem látott ütemben tud növekedni, ez megteremti a gazdaság sok szereplője számára a hitelképességet, és az, hogy még így is GDP arányosan enyhén csökkenő pályán van a világ globális adóssága, ez szerintem összességében azért egyáltalán nem kell, hogy nagyon aggasszon minket. Inkább mikroszinten érdemes kutatgatni, hogy melyek azok a szereplők, akik esetleg komolyabb gubancokat okozhatnak saját maguk számára, vagy esetleg a fertőzéseken keresztül más országok számára.
Szuper, végszónak tökéletes volt, és érteni véljük a sok nulla mögött rejlő gazdasági folyamatokat. Hála neked, köszönjük szépen, és akkor munkasikereket kívánunk.
Köszi szépen nektek
is. Minden jó. Szia-szia. Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével próbáltuk megfejteni, hogy baj-e az, hogyha nagyon-nagyon sok nullával fejezhető csak ki a világ adóssága. Azt mondta, hogy alapvetően azért nem olyan nagy baj, és ez jól van így.
Na nézzük akkor, hogy a kedves hallgatók hozzászóltak-e.
A kedves hallgatók hozzászóltak. Szeszta például azt írja, hogy az alacsony kamat rossz befektetésekhez is vezethet, és ezzel mélyen egyetértünk, ugye amikor kockáztatni kell, mert szeretnénk nagy hozamot, az akár könnyelműségre is sarkalhat, akár csak a Trabant limuzin birtoklása annak idején. Aztán ne sértegessük a hiénákat, kérem szépen, írja a vasfokú kodamester, Nyugati Pályaudvar, Budakeszi, 20 perc alatt.
Január 21, 5 óra, akkor van mozi.
Igen, láttam.
Megírták a kedves hallgatók.
Igen.
Jó rossz is a csúf.
És már alakul a torlódás a Kerepesin befelé. Judit szerint valamint egy hallgató a Facebookon írja, hogy a melegvérűeknek rossz csak a hideg, mert hogy ő úgy emlékszik, hogy a múlt évben 2 hétig is mínusz 20 fok körüli hőmérséklet volt, mégis volt tücsök, bogár, hangya, minden az ő megfigyelése szerint, tehát nem viselte meg a rovar populációt annyira a tartós hideg, de ez lakott területekben, ahol eleve magasabb az átlag hőmérséklet, meg egy szántóföld kellős közepén, azért szerintem ugyanaz a hideg teljesen más hatással van az élő szervezetekre.
Köszönjük szépen, András, most jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána jövünk vissza mi, és egy érdekes témát fogunk feszegetni Szalai Gabriellával, a Magyar Energiahatékonysági Intézet programigazgatójával, hogy hogyan lehet állami pénzből ablakot cserélni.
Most minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel, kérem szépen.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tőzsde, deviza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel 3:47-től 10-ig.
A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Marad a tavaszias idő, de nagy ködre figyelmeztetnek a meteorológusok. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Több szakrendelő is megújul Budapesten és Pest megyében. A közép-magyarországi régióban összesen 16 szakrendelő kap 42 milliárdot a felújításra. Lesznek olyan szakrendelők, amiket kórházak területére költöztetnek, de épületeket is felújítanak. Egyre több tanárt képeznek. Az elmúlt 7 évben 30%-kal nőtt a pedagógus pályára jelentkezők száma. A tanárnak készülő hallgatóknak átadták a Klebelsberg ösztöndíjakat. A tavalyi ösztöndíjasokkal együtt így már több mint 2100-an kapnak az állami támogatásból. Továbbra is az autógyártás húzza a hazai ipart. Az össztermelés novemberben majdnem 3,5%-kal nőtt. Ezen belül a járműipar 6%-kal bővült egy év alatt. A fémipar és gyógyszergyártás is kiemelkedő számokat produkált. Elindultak a hivatalos tárgyalások a két Korea között. Észak és Dél-Korea több mint 2 éve nem tárgyaltak egymással. A tervek szerint először a jövő havi Pyeongchangi téli olimpiáról értekeznek, és csak utána térnek rá a kényesebb katonai és politikai témákra. A tárgyalás előzménye, hogy a fennyani kommunista rezsim vezetője Kim Jong-un új évkor szokatlanul békülékeny hangú üzenetet intézett Szöulhoz, jelezve, hogy országa részt szeretne venni a Dél-Korea által rendezendő téli olimpián. Tűz ütött ki a Trump toronyban. A New York-i tűzoltóság szerint a lángok egy elektromos vezeték miatt csaptak fel, amint egy 60 szintes felhőkarcoló egyik emeletén. A tüzet eloltották, 2 ember sérült meg, egyikük egy tűzoltó. Az amerikai elnök által épített toronyban irodák és luxus lakások vannak. Marad ma is a tavaszias idő, de a tartós sűrű köd miatt 10 megyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Esni nem fog, estétől azonban nyugaton és északon kisebb eső, zápor előfordulhat. Helyenként megerősödik a szél, 7 és 13 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Kálvin téren. A Szabadsághíd felől érkezők csak a külső sávot használhatják, minden irányból torlódásra kell készülni. Lelassult a forgalom az M3-as, az M5-ös és az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán, nehezen járható a 10-es és a 11-es főút bevezető szakasza is. Torlódásra kell készülni a Szabadföld úton befelé az Ostoros útig, illetve folytatásában a Kerepesi úton befelé a Szent Mihály útig és a Fogarasi Budaörsi úti csomópontnál, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt szintén torlódik a kocsisor, és a Hűvösvölgyi úton, illetve a Budakeszi úton befelé is nagy a zsúfoltság a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. A Nagytétényi úton lezárták a kifelé vezető sávot, mert vízvezetéket javítanak a Szentháromság utca közelében. Irimiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. És a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
Nagy érdekes téma következik. Ha-ha, megelőztelek a mexikói párbajban.
Nagyon jó vagy.
Küldtek azt neked mondani, a hallgatók,
igen,
András.
Azt is láttam.
Kész,
nagyon
nem
kedves.
Lehet. Na jó, mondjad meg önben, belét folytom, akkor szétrobbansz. Na jó, talált ki, jöjj akkor.
Bár ugye a mínusz 20 fokokról beszélgettünk, ezért aztán az ablakcsere vajmi keveseknek jut eszébe, azért nem árt itt ez ügyben szétnézni, főleg, hogyha vannak hát kedvező fejlemények az ablak cserét fontolgatók és napelem telepítők számára, hogy melyek ezek és hogy ezek valódi segítséget jelenthetnek-e, ezt fogjuk most akkor megbeszélni. Szalai Gabriella van a vonal túlsó végén, a Magyar Energiahatékonysági Intézet programigazgatója. Jó reggelt kívánunk, szia!
Szép jó reggelt mindenkinek, és ha még ér, akkor boldog új évet
is. Hát hogy a viharban élne, még 10 napig simán szerintem. No, hát ablakcsere pályázatok, vagy energiahatékonysági felújítási pályázatoknál világgá röpítette a sajtó, hogy hatalmas lazításról döntöttek az arra illetékesek. Mik ezek a lazítások, és mint említettem, arra is kíváncsiak lennénk, hogy ezek valóban segítséget jelentenek-e azoknak, akik ilyen beruházást fontolgattak.
Lépjünk vissza a KIH-hoz. Mielőtt arról beszélgetünk, hogy a lazítások, azért nézzük meg, hogy mik az alapfeltételek. Jó? Ugye ezt a hitelkonstrukciót 2017 áprilisában hirdette meg a Magyar Fejlesztési Bank. A Magyar Fejlesztési pontokon keresztül lehet igényelni. 10% saját forrás mellett lehet kamatmentes kölcsönt felvenni, kifejezetten energetikai fejlesztésekre, legalább 20 év futamidővel, családi házak esetén 10 millió forint igényelhető, társasházak esetén lakásonként 7 millió forint, a hitel alsó határa 500 ezer. És mivel ablakcseréről beszélgettetek, azért tegyük hozzá, hogy azért ennél komplexebb kérdéskörről van szó, hiszen akkor, hogyha az ember valóban azt szeretné elérni, hogy mondjuk persze kiinduló állapotól függve, de mondjuk felezze a fűtésszámláit, akkor azért nem az ablakcsere az elsődleges, hanem sokkal inkább egy ilyen komplex szemlélet az elsődleges megnézni, hogy hol vannak azok a fájó pontjai az mi otthonunknak, amiket segíteni kell, amin segíteni kell, és ehhez tartozik például hozzá az, hogy fűtéskorszerűsítek, ami ugye meglehetősen nehézkes és zsebbevágó kérdés lehet, vagy éppen szigetelek, és mondjuk esetleg a fűtéskorszerűsítésen belül megvalósítok egy egyedi fűtésszabályozást is, ami még jobban segít, és utána jöhet természetesen az energetikai fejlesztésen belül akár a megújulóknak a bevezetése és a hozzátétele is.
Uh-huh. Jó, akkor ezek a célok, mindenki szeretné ezt gördülékenyen, ez az ugye, ez a 0%-os, az ingyen hitelként apostrofált konstrukció. Ja. De ugye korábban, amikor ez először beépült a köztudatba, hogy lesz ilyen, akkor megint veled beszéltünk arról, és például az volt, hogy az a baj ennek a konstrukciónak, hogy ez ingatlan fedezethez kötött például. Na most ebben például változás volt.
Hát 2 millió forint felett volt ingatlan fedezethez kötött, és igen, az első legnagyobb változás az az, hogy felemelték 5 millió forintra az ingatlan fedezet határát, ami már nagyon fontos, és tényleg aláhúzandó, az egy rendkívül fontos változás, hiszen azért egy 5 millió forintban már egy komplex felújítás bele tud férni. Uh-huh. Családi házak esetén természetesen.
Igen. Milyen egyéb változások vannak még? Igen, ezt akartam pontkérni.
Így van. A pozitív fejlemény az is, hogy beépítésre került a szállító jelöleg igénybevételének a lehetősége. Ugye ez pályázatok már jó, azok, akik pályáznak, mondjuk főként ilyen vállalkozói pályázatoknál, ez már jól ismert. Ez azt jelenti, hogy a hitelösszeg 50%-ának erejéig a szállítói előleg kifizetése megtörténhet úgy, hogy közvetlenül a szállítónak fizetik ki majd a bankok ezt az összeget. Ezt akkor lehet, hogyha már az saját erőt felhasználta a hiteligénybevevője, illetve az anyagi és a műszaki és a forrási összetételnek megfelelő tartalommal került a számla kiállítása. További fontos fejlemény, hogy készfizetési számlákat a korábbi 300 ezer forint helyett 1,5 millió forintig lehet benyújtani a kölcsönösszeg 50%-áig. De a készfizetési számla csak utófinanszírozású lehet. Na most ezek mind olyan előrelépések, és tényleg üdvözlendő és nagyon fontos előrelépések, amelyek a gyakorlati megvalósítását ezeknek a beruházásoknak egyszerűbbé teszik. Próbálom elkerülni a pályázatot, mert itt nem pályázatról van szó, hiszen kamatmentes kölcsönről van szó. Bár ez uniós alapú forrásból finanszírozódik, és egyébként a gazdasági és innovatív innovációs operatív programon belül került meghirdetés, de ez valójában nem pályázat, hanem hitel. Uh-huh. Kamatmentes támogatott hitelt, ezt csak azért mondom, mert hogy néha így kicsit kavarodnak a fogalmak.
Igen.
A,
Tehát ezt a hitel összeget, akkor ezt vissza kell fizetni, ezt nem győzzük hangsúlyozni.
Így van, pontosan. Pontosan. Az utolsó centig, vagy az utolsó forintig. A hitelprogram módosítás, amit tartalmaz egyébként sok technikai és fogalmi pontosítást is, és van egy nagyon fontos benne még, mégpedig az, hogy az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatban is rendez bizonyos kérdéseket, tehát sokkal egyszerűbbé válik azoknak is az hitelfelvétel, akik például ikerházban laknak. Uh-huh. Mert ez, eddig ez is nehéz volt, és ebben is voltak problémák. Ugyanakkor van az két problémakör, hogyha már így arról beszélgetünk, hogy mi jó, és mi az, ami esetleg még továbbra is egy kicsit így nehézkes. Két problémakör maradt fönt, ami akkor is felép, ha magánszemély, és akkor is, ha lakóközösség veszi fel a kölcsönt. És akkor itt van az, amikor még szeretném nektek kérdezni, hogy ugye nagyon meg kell fontolnia, hogy ki az, aki szeretné fölvenni. Mert hogy ezt fölveheti ugye természetes személy, tehát családi házak tulajdonosai, vagy úgy természetes személy is, hogy mondjuk az én lakásomnak az energetikai felújítására fölvehetem akkor is, hogyha a társasházban lakom, de társasházi közösségek is igényelhetik. Uh-huh. Jó, tehát hogy ez egy fontos különbség, és ez azért fontos különbség, mert a hitel pontosan ezekkel a finomításokkal úgy tűnik, hogy a természetes személy hiteligénylők számára most már tényleg viszonylag jól használhatóvá válik, és egyre fontosabbak uh-huh. ezek a változások.
Rá is fért erre a pályázatra, mert nem nagyon tülekedtek az emberek. Ahhoz képest, hogy milyen fontos témáról van szó. Nem tudom, erre van-e adattatok, hogy eddig mennyien vágtak bele a régi feltételekkel, és mi a várakozás, hogy az új feltételek mentén nőhet-e ez az érdeklődés?
A Magyar Fejlesztési Bank adott nekünk információkat 2017. november 10-i állapotról. Nagyon korrektan válaszoltak az adatigénylésünkre, és kiderült, hogy 1300 igénylő volt, 4,5 milliárdnyi fejlesztési igényel, és ebből kb. 900-an jártak sikerrel, 2,3 milliárd forintnyi kihelyezés történt meg. Úgy mondom, ez 17 novemberi állapot.
A keret az meg 115 milliárd forint, tehát azért nem kell attól félni, hogy most pikpak túligénylik ezt a dolgot egyelőre.
Nem, de hozzáteszem, hogy nagyon nagyok a különbségek a közép-magyarországi régió, és az ugye a VECO programból kapja a pénzt, az nem a KINOV-ból kapja a pénzt, és ott ugye kisebb a forrás összeg, és nagyon nagyok a különbségek a többi hat régióban. Tehát azt lehet látni, hogy addig, amíg mondjuk Pest megyében 198 igénylés volt, és és Budapesten 120 igénylés volt, addig Fehér megyében még 102. Ez az első három, hát megye vagy éppen közigazgatási egység, uh-huh. amelyik a legtöbb igényléssel rendelkezik. Utána jön érdekes módon három alföldi megye, méghozzá Hajdú-Bihar, Csongrád és Békés. És a többiek azért inkább így elmaradoznak hiteligénylés szempontjából, és az is nagyon fontos, és látszik, hogy igen, természetes személyeknél működik a hitel, hiszen főként is nagy részt egyébként belőlük áll a hiteligénylők összetétele, és kevésbé és nagyon kevés társaság.
Pedig azért abból is van bőven. Figyelj, lejárt az időnk, de egyetlen egy hallgatói kérdésre még kerítsünk sort. Nagyon fontos kérdés írja a hallgató, be kell-e vonni energetikust, kell-e energiamegtakarítási számításokkal alátámasztani a hiteligényünket?
Kell, mindenképpen kell egy előzetes állapotfelmérés. Egyébként amúgy is kell, hiszen ne kezdjön senki hozzá úgy, hogy nem beszélt energetikussal. Azért nem, mert hogy vannak szabályok, és tudod, erről is beszélgetünk már nem túl régen, hogy megváltoztak az energetikai elvárások, a szabályok. Van egy úgynevezett költségoptimalizált szint, amit már hozni kell. Tehát mindenképpen kell olyan szakemberrel beszélni, aki egyrészt felméri mi otthonunknak a kiinduló állapotát, egyébként záró állapotról is kell majd. Uh-huh. És tehát a fejlesztés befejezése utáni állapotról is, és az is nagyon fontos, hogy hogy ők tanácsot is adnak nekünk, hogy hogy történjen meg a fejlesztés.
A világos, meg hogyha ha felelősen gondolkodunk, akkor a szükségesen nem dobunk így több pénzt arra, mert hogy csinálunk egy olyan beruházást, amire igazából nem is lenne szükségünk, vagy csinálunk egy olyan beruházást, ami vajmi keveset ér. Tehát ezért is érdemes ezt az energetikus dolgot megfontolni. Jó, nagyon szépen köszönjük, örülünk, jó híreket hoztál, Gabi. Ha van fejlemény ebben az ügyben, még biztosan fogunk beszélni, ahogy eddig is megtettük.
Rendben van, nagyon szépen köszönöm, és szép napot mindenkinek.
Szép napot, szervusz! Szalai Gabriellával, a Magyar Energiahatékonysági Intézet programigazgatójával beszélgettünk, hogy könnyebben lehet majd ehhez az ingyen hitelhez hozzájutni, amiből energiahatékonysági felújítást lehet csinálni magánszemélyeknek.
Na András, miről híres Bob Doró? Híres matematikus volt.
Bob Doró. És mit számított ő ki?
A hármas számról egy nagy értekezést tett közzé, és ez így hangzik.
Three is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body give you three as a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand. It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has three corners. Every triangle has three sides. No more, no less. You don't have to guess. When it's three, you can see it's a magic number.
A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had three in the family. That's a magic number.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Now the multiples of 3 come up 3 times in each set of 10. In the first 10, you get 3, 6, 9, and in the teens 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s, you get a 21, 24, 27, and it comes out even on 30, yeah.
Now multiply backwards from 3 times 10.
3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. And 3 times 1 is 3, of course.
Dig the pattern once more.
3, 3, 6, 9,
12,
12, 15, 18,
21,
24, 27, 30,
yeah.
30.
Now multiply from 10 backwards.
3 times 10 is 30, 3 times 9 is 27, 3 times 8 is
24,
3 times 7 is
21,
3 times 6 is 18, 3 times 5 is 15, 3 times 4 is 12, and 3 times 3 is 9, and 3 times 2 is 6, and 3 times 1. What is it?
3!
Yeah, that's a magic number.
A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had 3 in the family. That's a magic number.
Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
No kérem szépen, akkor a hallgatóké a szó, milyen üzenetek jöttek az üzenő falunkra, ilyenek: a csigák kifagytak tavaly. Ez egészen biztosan empirikus kutatási adatokkal alátámasztott állítás lehet?
Hát ha ő mondja, náluk kifagytak a csigák.
Egy szálig.
Honnan fagytak ki? Ez egy nagy kérdés.
A vízóraknából is? Megnéztük? Na mindegy, ugorjunk tovább. Jó reggelt, imádlak titeket, ezer éve nem hallhattam Pink Martinit, erre ébredtem fel teljesen félálomból, köszi, és amíg Móvic is lesz, végem lesz. Plusz várom az uzoljon a kamatot, bár az csak este felvételről. Szép napot kíván nekünk a hallgató, illetve annak, hogy kamatmentes hitel kapok, van-e jövedelemadó hatása? Hú, ez egy nehéz kérdés, utána fogunk nézni. Most ezt így csípőből meg nem válaszolom a kedves hallgatónak. Aztán, sziasztok, óriási mínusz erre a bugyut a számra, írja Viktor. Ez nagyon megosztó.
Bob Doró felvételre? Igen. Hát figyelj, nem is tudom, hogy miért. Na mindegy, hát nyilván mindenkinek igen. megvan a saját. Ez egy nagyon régi kedvencünk, igen. a Bob Dorónak igen. ez a felvétele.
Hegyalja,
még egy másik műsorból származik.
Hegyalja, Mészáros út sarkán lerobbant busz, fájdalmas lesz, jósolja a hallgató.
Igen.
Aztán Freeze the Magic Number, én a De La Soul feldolgozást hallottam először, az marha jó, állítja Zoli. Aztán a baleset a Calvin téren még mindig érezteti hatását, ezt Mixi írja nekünk, illetve egy bolond az ismeretségi körben az eleve szigetelt házára ráhúzott még egy réteget, kb. 1 millió forintért. Szerintem ez a beruházása soha vissza nem térülő pénz, nem? Írja Gal. Azért nem, mert a Gabi is mondta az iménti beszélgetésben, hogy megváltoztak az energetikai szabályok. Tehát lehet, hogy valaki felelőtlenül mondjuk 5 centit szigetelte le a házát, a szükséges 12 helyet. Ha most erre még egyet ráhúz 1 millió forintért, akkor pont célnél lehet. Tehát nem, elsőre tényleg hülyén nézhet ki, de lehet, hogy megvan ennek az oka, és nem is olyan bolond az ismerős. Aztán mi van még? Hát máshogy nagyon nem foglalkoztatja a hallgató közönséget egyelőre. Rimánkodunk tehát továbbra is közlekedési hírekén a 0-30-20-10-9-09-es SMS és WhatsApp számunkon.
Most pedig
igen.
Egyébként igen. Ha már visszamegyünk, ja. volt egy nagyon klassz sorozat az Egyesült Államokban, a Schoolhouse Rock, ez volt a címe, és a Three is a Magic Number, az volt az egyik első, sőt, talán az első adásban, 1973. február 3-án került adásba. A Multiplication Rock volt az első évad, amikor mindenféle összeadásra, kivonásra, szorzásra, osztásra tanították a gyerekeket ezzel. A Schoolhouse Rockban egyébként nagyon sok minden volt, többek között tanították a gyerekeket energiafelhasználásról, matematika, környezetvédelem, nagyon sok jópofa és érdekes sorozata volt. A Pilot epizódban ment le ez a felvétel. A De La Soul-nak a száma, az a The Magic Number, az egy 88-as szám, szerintem nem ugyanez a szám, csak a Three is a Magic Number-ből vannak benne belőle részletek átemelve. Tehát az nem teljesen feldolgozás.
Kérek szépen, a csigoológusi vita kezd kibontakozni, bár ne olvastam volna be, hogy kifagytak a csigák, mert jött egy ilyen észrevétel, nem fagytak ki a csigák.
Hát azért pikirtkedtünk az előbb a csigákkal, mert én is azt gondoltam.
De mi a latin neve a csigatannak?
Csigatan, az nagyon jó, az érdekes.
Hogy van-e olyan Magyarországon, aki nek a névjegykártyán a csigológus kifejezés természetesen helyesen megfogalmazva szerepel.
Csiga tanítmány. Volt ilyen, esküszöm, hogy volt ilyen, kérlek szépen erre rákerestem, az állattannak azon része, mely a csiganemű férgekről szól. Csiga tanítmány, ez volt az eredeti kifejezés. Megtaláltam a magyar lexikonban, a cucorfogarasi lexikonban.
Még egy dolog ütött szöget a fejembe, vajon
csiga tanítmány.
Aki csigákkal,
ez a kedvenc szavam
a csigákkal
most.
Foglalkozó professzor, az nem lehet egy hirtelen ember, nem?
Egy hirtelen ember?
Gondolod, egy
viszont lehet házas ember, és lehet nem házas igen. ember is. És akár mezítelen
és
is
az
lehet.
Összes csigás poént ismeri szerintem, de az a kérdés, hogy
és nem szeret Franciaországba utazni. Na, igen. mit tudunk még?
Azt hiszem, hogy nagyjából összefoglaltuk.
Igen, eszkárgó professzor.
Itt, na jó, itt azt írják, hogy a Budafoki út van tele a csigákkal. Én pont ott lakom.
És ott
én nem találkoztam még csigákkal.
Tele van csigákkal a Budafoki út?
Malakológus.
Tessék.
Úgy hívják a csigát.
Csigatanítmány, akkor is ez a kedvencem. Ez egy létező magyar kifejezés a régmúltból. Na, megyünk tovább, jó? Itt van Schmidt Andi.
Én jövök már?
Igen, elmondod a híreket. Nem, még előtte megnézünk egy pár mindenféle összeállítást, promóciókat, ilyesmit, és utána.